Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Kuzmány István vagyok, állandó diákonus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője. Nagy szeretettel köszöntöm Csaba testvért, Isten hozott itt a stúdióban. 12 hírnök, 12 beszélgetés, hamarosan elérjük a várva várt pillanatot, hogy az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus elkészüljön, és ennek apropójában hívtunk téged, hogy beszélgessünk. De előtte engedd meg, hogy röviden az életrajzodat ismertessem. Ugye Böjte Csaba, 1959-ben születtél Kolozsvárott. Fiatalon autóvillamossági szerelőnek tanultál, majd miután ezt a szakmát feladtad, egy évig éltél és dolgoztál bányászként a Hargitán. Ezzel a döntéssel akaraterődet próbára téve lelkiekben már a papi pályára készültél. Édesapád költő volt, és egy verse miatt a Ceausescu rezsim bírósága 7 évnyi börtönre ítélte, ahonnan 4,5 év múlva szabadult. Sajnos a börtönben elszenvedett kínzások és egyéb megpróbáltatások következtében a szabadulást követő másfél hónapban édesapád elhunyt. A ferences rendben még a Ceausescu diktatúra alatt 1982-ben jelentkeztél, a legnagyobb titokban tanulmányaidat Gyulafehérváron és Esztergomban végezted, 1989-ben szenteltek pappá. Több helyen szolgáltál eddig, de a leglényegesebb, amire talán mindannyian emlékszünk, hogy 1992-ben Dévára kerültél, ahol jelentős fordulat állt be az életedben, hiszen oltalmadba fogadtál néhány utcagyermeket, leverted a lakatot a dévai rendháznak, az üresen álló dévai rendháznak a kapujáról, és befogadtad ezeket a gyermekeket, azóta pedig hát az egész Kárpát-medencében több mint 80 helyen működnek olyan házak, ahol ezt a gyermeknevelési, gyermekvédelmi feladatot látjátok el, és gondnokságod alatt, mondhatjuk így is, hogy atyaságod alatt már több mint 6000 gyermek nevelkedett. Számtalan díjban részesültél, hogyha elkezdeném sorolni a könyvekkel együtt, akkor elmenne az egyórás műsoridőnk, de Csaba testvér, hogyha rád nézünk, ha téged hallgatunk, akkor mindig azt látjuk, hogy alapvetően optimista vagy, mosolyogsz, általában feltöltődünk teljesen a prédikációid, a tanúságtételeid által. Mennyiben járult hozzá ehhez az optimista személyiségedhez a családi háttér? Hiszen akárcsak, hogyha édesapád sorsára gondolunk, hát mondhatnánk, hogy egész életedben kellene lógasd az óradat, de te mégsem ezt teszed.
Hát úgy gondolom, a nagyszüleim hite, életereje az, ami segített abba, hogy bízzak a holnapba, bízzak a Jóistenbe végül is, nagyszüleimtől, szüleimtől, édesapámtól nagyon keveset is. Pár hónapig voltunk együtt, édesanyámmal ellenben hosszú évekig együtt éltünk, tehát ez a székely népnek ez a, lesz valahogy, Jóisten megsegít. És tényleg úgy gondolom, hogy Jóisten se lejtett nem teremt, minden ember Isten csodája, és Jóistennek mindig van valami jó megoldása, bízunk benne. Hát eddig nekem összejött, úgy érzem, hogy tényleg Istenre lehet számítani.
Mondod, hogy Istenre lehet számítani a hitet, azt ugyanígy családi örökségként kaptad, vagy voltak olyan pillanatok, amikor úgy érezted, hogy próbára került a hited, és csak úgy tudtál tovább menni?
Hát úgy gondolom, hogy nagyszüleim megtettek, szüleim mindent, hogy én tényleg hívő keresztény legyek. Nagyapám egyháztanácsos volt, meg minden. De biztos, hogy minden fiatal serdülő leválik felnőttekről, szüleiről, nagyszüleikről, mindenről saját útját kipróbálja. Hát én azt gondolom, egy tudatos döntéssel jutottam el odáig, hogy jó kereszténynek lenni. Tehát ugye mi azt néztem, hogy melyik az a világnézet, ami nekem erőt, szárnyakat ad, lendületet ad, és igazából tudatosan jutottam el oda, hogy hát a kereszténység egyedül, amelyik válaszokat ad, többi inkább kérdéseket tesz fel, más világnézet, és ezek a válaszok nekem tetszettek, bejöttek. Kipróbáltam. Minden gyerekenek is mindig azt mondta, hogy hát ki kell próbálni ezt is, azt is, aztán ami bejön, azt ezerrel kell csinálni.
És melyik hivatást érezted először, a ferencest vagy a papi hivatást?
Hát nekem úgy volt, hogy ha már lúd, akkor legyen kövér, tehát hogy mondjuk én Csíkszeredában nőttem fel, nagyon sokat jártam Csíksomjóra, láttam a barátokat, tehát hogy Bételv nem is erős volt. Tehát én először a provinciába jelentkeztem, persze akkoriban Erdélyben nem volt ilyen semmi, román hatóság nem tolerált egyetlen szerzetes rendet se, ferenceseket sem, úgyhogy én titokba lettem szerzetes 82-ben, 89-ig, 90-ig, hát Áron név alatt futottam, de azt egyedül én tudtam, meg a provinciálisom. Aztán, amikor már lehetett rendesen szerzetesnek lenni, akkor valaki mondta, Áron, nem vettem észre, nekem mondják. Aztán végül megmaradtam a Csabánál.
A ferences identitásra kérdeznék rá, de előtte egy történetet hagyd meséljek el, ami engem nagyon megragadt. Amikor egyszer egy könyvadományt tudtunk nektek vinni Dévára, akkor jöttek a gyerekek segíteni kipakolni a mikrobuszt, és úgy voltunk vele, hogy ugye nem rendelkeztünk mikrobusszal, ezért a Szent Angéla Ferences gimnáziumból kaptuk, és akkor egy ilyen falatnyi kisgyerek is segített, ilyen nyílt tekintetű, mosolygós, és egyszer csak nekem szegezte a kérdést, hogy ki ez az autó. Hát és mondtam, hogy hát nem a miénk, a Ferences gimnáziumtól kaptuk innen Budapesten, és akkor rávágta egyből, hát akkor a miénk. Tehát, hogy úgy látszott, hogy a tényleg ilyen nagyon-nagyon nyitott a ferences identitása akár ennek a kisgyermeknek. Te meg tudnád fogalmazni, hogy Böjte Csabának mit jelent a ferences identitás?
Kérdezték, hogy miért lettem ferences. Mondtam, hogy nem vagyok olyan okos, mint a jezsuiták, nem is vagyok olyan jámor, mint a bencések, én inkább ilyen kisebb testvér vagyok, aki szeret az ágakkal hegedülni, meg hát ugye Szent Ferenc hogy döntött el, hogy merre menjen prédikálni? Hát mondta az egyik testvére, húnyj be a szemedet, és forogják körbe, na mer, állj meg most, az orrod merre mutat, na arra megyünk. Tehát valahogy tágteret biztosítani az isteni gondviselésnek, tehát ezt a szabadságot, ugye Szent Ferenc nem akart valamit megváltoztatni, vagy egyszerűen élni akart az evangéliumot, mert úgy élte meg, hogy jó dolog kereszténynek lenni, jó dolog Krisztus követni, jó dolog Isten gyermekének lenni. Hát ez a lelkület az, ami engem megfogott, és hát mikor komoly dolgot csinálok, akkor is próbálom ezzel a lélekkel véghez vinni a dolgaimat.
Egy hirtelen döntés volt, vagy egy tudatos döntés, amikor ott állt előtted Déván az az első gyermek, hogy akkor te befogadod őt?
Hát ugye 90 az igazából egy államcsőd volt Romániában is, tehát talán Magyarországon is, tehát elfogyott Ceausescu bácsinak a pénze, amit fizetgessen, és összedőlt a rendszer. Na most ez azt is jelentette, hogy gyárak zártak be, bányák szűntek meg, rengeteg ember az utcára került, és ugye mind a költözéskor sokan elmentek külföldre, de sok gyerek ott maradt, és koldult, és tényleg kilátástalan volt a helyzet, tehát hogy biztos, hogy az ember novemberben nem ugrik bele a vízbe, hogy egyet úszkáljon, csak akkor, hogy ott valaki nyugodozik. Tehát ez egy ilyen, fejes ugrás volt, nem volt, tehát nem a provinciánk döntött úgy, én nem is én döntöttem úgy, egyszer a templom előtt ott koldultak a gyerekek, na előre naívan behívtam őket egy ebédre, kis süteményre, ruhára, erre-arra, de aztán mind több és több gyerek volt ott, és akkor nyár végére már, hát, hogy mondjam, reggel már ott csiripeltek a ház előtt, és akkor aztán tartottunk nekik egy tábort, tehát akkor se volt még hosszan gondolva, hogy ebből mi lesz, és akkor emlékszem, tábor végén mondtam, puszi, lehet hazamenni, bye-bye, és akkor mondták, hogy nincs hova hazamenni, és mi nem csinálunk egy éves tábort. Na és akkor igazából, hát mindig mondom a provinciának, nem én kezdtem, ők kezdték, mármint a gyerekek. De tényleg ők kezdték.
És ugye említettük a számot, beszéltünk itt az interjú előtt, hogy több mint 6000 gyermek köszönheti neked így vagy úgy, de az életének az alakulását, hogy gondoltad volna, hogy ekkora nagy lesz a...
Hát biztos senki nem gondolta, emlékszem az előjáról, azt mondták az elején, na jó, befogadsz 20 gyereket, jó, na. Aztán eltelt egy év, és akkor azt mondták, na jó, van 200, de ez a plafon, de ez is már milyen sok. De most, mikor jött a 21. vagy a 206. gyerek, akkor hogy mondjam, felhívtam a provinciát, akkor most mit lehet csinálni? Most kihúztunk, mit tudom, 20 gyereket a vízből, aztán 21-et vigyel az ár. Nem tudom, na, tehát biztos, hogy nekem is, de a gyerekeknek is, a kollégáknak is, mit tudom, román állami hatóságunknak is ez egy nagy kihívás volt, de hát én azt gondolom, hogy Isten nagy csodája az, hogy nem faltak fel, a bürokrácia útvesztőjében nem vesztünk el, tehát rengeteg botlasztó volt, amint jó nagyot lehetett volna tenyerelni, de reális szükség volt, és én azt gondolom, hogy tehát nem mi, hanem hát most nincs erre reálisan szükség Romániába, tehát hogy jönnek egyesek, hogy akarjuk csinálni gyerek otthon, tehát mondom, az annak most nagyjából lejárt a szezonja, vagy most más. Az ország is sokkal gazdagabb, jobb a lét, inkább tudnak az emberek gondoskodni magukról, egymásról, családjukról, tehát társadalomnak is van hát egy kicsi anyagi lehetősége, hogy gyerekekkel törődjön, de 90-es években egyszerűen nem volt.
Isten csodájaként mondtad az előbb azt, hogy ami történt veled és a gyerekekkel, az Isten képed, a személyes Isten képed, az hogy néz ki? Hogyan tudnám hát leírni a jó Isten?
Azt gondolom, 90 előtt vagy 90 után is még egy darabig hittem az Istenben. Most már olyan sok csodát láttam, hogy most már talán több ennél. Tehát biztos, hogy sokkal élőbb, kerekebb az én hitem, Isten képem, mint amikor elindultam. Tehát, hogy nagyon sokszor volt úgy, hogy mondjak egy-két olyan történetet is esetleg el, mikor, hát hogy mondjam, ez egy nagyon kedves, még a legelső évben volt, hogy hát ugye miből főztünk, amit kaptunk. Tehát nagyon sokszor kérdezték a gyerekek, mi lesz az ebéd, hát mondom, lássuk, mit hoznak a nénik. Na hát, mit tudom, krumplit hoztak, akkor krumpli paprikás lett. Ha még kolbászt is hoztak, még az is volt benne, de mondom, hogy tudom, karalábét hoztak, hát akkor egy karalábé leves volt is. Tehát ilyen egyszerű volt, és emlékszem, hogy hát jöttek az ünnepek, és az egyik kolléganő mondta, egy Csaba testvér, hát az a baj, a gyerekek már annyi száraz tésztát, laskát ettek, mi úgy mondjuk, hogy hát már, na, fehér a fejem mindenkinek, valami kús is kellene, és én emlékszem, na jó van, akkor menjünk el shoppingolni, na. Hát ugye én cölibátusban éltem, vagy élek, és hát ugye én nem erős jártam vásárolni addig, és akkor egyszerre négy nővel mentem el, és akkor azok nem szabadultak az üzletbe, hát amit láttak, azt mind oda hordták egy nagy polcra, én mindjárt mondtam, hogy na, hát a büdzsé az nem biztos, hogy megengedi a költségvetés, ugye hát én az volt, hogy hát, mint plébános, ugye kulcson volt a persejekhez, és hát végül is jó Istennek adják, Isten árványnak adják. Hát én ezt úgy kiszellegettem, és ami zseppénz volt, egy ilyen zacskóval, az elmentünk vásárolni is. Hát végül a pult úgy megtelt, kolbász, sonka, töpörtyű, szalonna, minden volt. Na, és akkor ugye jön a teremtés koronája, hogy na, fizessen. Tehát, na, én is oda mentem, emlékszem, és ugye az acskót úgy kiborította, és úgy szétgurult, sok apró pénz, akkoriban még voltak ilyen lejesek, banisok, minden. Na, és akkor ilyen tízes kupacokba összeraktuk ugye az egy lejeseket, meg 25 banisokat, meg mindent, és hát én úgy gondoltam, hát mennyi van, azt elviszük, a többit majd itt hagyjuk, hát ilyen egyszerű. És hát a döbbenetem az volt, hogy 25 banival volt több. Pont annyi volt a pénz, mint amennyi az a nagy halom áru volt. És akkor, hát mondtam, uram, én tudtam, hogy jó vagy. Rád lehet számítani, de matematika, ilyen exakt legyél, hát ezt nem néztem volna ki belőled. És sok hasonló, meg ilyen-olyan csoda volt, ami nekem ott gondviselő Isten csodája volt.
És Szent Ferenccel a kapcsolatod, mondtad, hogy egyszerűen tekintesz rá, de személyes életedben?
Hát igen, tehát Szent Ferenc a legkisebbeknek a kisebb testvére akart lenni, tehát nekünk ferenceseknek ez a, hát a feladatunk, hogy akinél kisebb nincs, na annak kisebb testvére legyen. Szolgáló szeretettel ott legyen. Tehát, hogy azt gondolom, Szent Ferencet senki nem kérte, például menjen el keresztes háborúba, Szaladin szultánhoz, vagy ilyesmi, de úgy érezte, hogy ez egy olyan seb, hogy erre választ kellene ő adjon. És halván gőzöse volt, hogy de Istenre bízó lélekkel ment, és olyan döbbenetes számomra, mert most, ami eljöttem volna, van egy fiú, aki nálunk nőtt fel, a Mátyás testvér, és ferences szerzetes lett, és most már 4 éve ott van Szentföldön. Hát most a primátus kolostorába ott szolgál, és hogy igen, hogy Szent Ferenc 800 évvel ezelőtt elment, megbeszélte Szaladin szultán, hogy hát adja nekik a keresztény kegyhelyeket, és a szultán nagyvonalúan azt mondta, na jó van, ne háborúzzunk, na, legyetek őrei. És ez olyan döbbenetes, mert ugye például jeruzsálemi szentsír kápolna, és úgy van, egy mohamedán családnál van a kulcs, este bezárja, reggel kinyitja, benne aludt Mátyás testvér, és tényleg úgy beszámol arról, hogy tényleg volt egy 2 évig a Betlehembe, aztán Názáretbe is volt, Jeruzsálembe szentsír kápolnájába is szolgált, mint szerzetes, és fölhív a gyerekeket, és beszélünk, és mekkora haderők, és mennyi minden megmozdult, és akkor végül Szent Ferenc elmegy, és rajta keresztül az Isten megold egy több évszázadra egy ilyen, hát, hogy mondjam, nagyon fontos dolgot.
Említetted, hogy az emberiségnek, nekünk embereknek nagyon sok sebünk van, amire ugye Szent Ferenc is próbál gyógyírt szerezni, és talán az egyik seb a sok között az a teremtett világgal szemben elkövetett bűneink. Te 2019-ben szerveztél egy gyalogos zarándoklatot Szentendrei Skanzántól Visegrádig, közel 300-an voltunk jelen, zöld csuhát is kaptál. Miért vállaltad azt, hogy erre az útra is rálépsz, és a kezedben ott volt a Laudato Si a Szentatyának, és azt olvastad, az kapcsán ment az elmélkedés végig?
Hát én úgy gondolom, egy gyönyörű világot kaptunk a Jóistent, és nagy kár lenne, hogy ezt elrontsuk. És én ugye gyerekeknek is mondom, hogy én, vagy a tanítónéni nem ad olyan házi feladatot, amire ne lenne jó megoldás. Tehát én nem tudok egy olyan Istenbe hinni, aki egy olyan feladat elé állítsa akár az emberiséget, vagy akár engemet, vagy akár egy népet, erdélyi magyarságot, amire ne lenne jó megoldás. Tehát, hogy én nem hiszek Istenbe, aki zsákutcába vezeti az ő gyerekeit, vagy vakvágányra tereli az emberiséget. Tehát én úgy gondolom, hogy a 21. században is, tehát nekünk nem gyászhuszárok kell legyünk, nem, mit tudom, siratóasszonyok, hanem az Isten országának a profitái, akik hirdetni merik, és tudják, és akarják, és az, hogy merre tovább, hogyan tovább. Tehát én is azt látom, hogy rengeteg zsákutca van körülöttünk, de biztos van egy olyan csapás, ami járható, amin érdemes menni, ami a holnapba veszed, ami tényleg Isten országának az építéséhez visz közelebb bennünket. Tehát ugye, mikor megkeresztelt, én rengeteg gyereket kereszteltem meg, felnőttet is egy párat, de egyet se arra kereszteltem meg, hogy ő síránkozzon, hanem hogy Isten profétája legyen. Bátran hirdesse az evangéliumot. Van megoldás. Tehát ha 2000 évvel ezelőtt Krisztus eljött közénk, és hitt az emberiségbe, zöldmezős beruházásban 3,50 kg, amely nem is volt szobatiszta, mert nekiállni, hogy megváltsa ezt a világot, akkor ez lehetséges. Tehát én nem hiszem, hogy egy utópiát kergetett volna 33 évig Jézus ezen a földön, nem? Tehát én úgy gondolom, ő hitte az, hogy képes megtanítani a szeretet parancsát, képesek vagyunk megtanulni jól, testvérekként békébe élni, és tényleg felépíteni az Isten országát. Tehát én azt gondolom, mi keresztények, nem az a lényeg, hogy Ferenc pápa vagy mi behiszünk, hanem Jézus Krisztus mi behitt. És Jézus Krisztus hitét kell magunkévá tegyük, és megéljük. Tehát ugye a mi atyánkban Jézus nem azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy ezt, amikor a világ összedől, ne fájjon nagyon, nem? De én nem a világ végére készülök, hanem jöjjön el a te országod. Ezért nem csak imádkozok, hanem dolgozok. És meg vagyok győződve, hogy hát ez nem egy sci-fi, tehát nem egy fantasztikus regény, tehát ezt meg lehet valósítani.
Ugye húsvétkor ünnepeljük és énekeljük az Exultetben, hogy a szolgált megmentsett fiadat sem kímélted érte. Ugye a mennyei atya megmutatta Jézus Krisztusban, hogy mi emberek akár a tulajdon fiánál is fontosabbak vagyunk. De mégis mi emberek hol rontjuk el, illetve hol kellene ezt jól csinálnunk?
Hát ugye a Szentírásban két nagyon fontos személyiség van, két keresztény, mondjam úgy istenhívő, istenfélő ember. Hát az egyik a gazdag ifjú, aki bevallas, Jézus nem mondja azt, hogy na tódítasz, vagy lódítasz te itt, igen, ő betartsa az Isten parancsait. Ától zettig, előre, hátra, minden, jó fiú, meg is dicséri Jézus, tehát hogy valószínű, hogy na, tehát így is volt, igaz volt ez. De amikor azt mondja Jézus, gyere, építsük együtt Isten országát, akkor ez nem mer menni. Tehát én azt hiszem, a 21. század egyházában papjai közül nagyon sok ilyen gazdag ifjú van, aki tényleg jól fésült, és tényleg megtartsa a parancsokat, de valahogy nem merünk sokszor kilépni, hogy na, építsük Isten országát. Ugye tegnap ünnepeltük a Nagy Boldogasszony napját, ugye Boldogságos Szűzanya 15-16 éves fiatal lány, és pattint a Jóisten, felkéri, maga se tudja mire, és mer igen mondani, mer elindulni, mer magnifikátot énekelni. Én azt mondom, ez a kétféle keresztény van ma is. És én azt hiszem, az lenne jó, hogy tényleg Szűzanyát ne csak tiszteljük, és na, szeressük, és, hanem kövessük is, és merjünk mi is, ma is, biztos, hogy Isten szól mindannyiunkhoz, lelkiismeretünk által, ötleteket ad, és biztat, és bátorít, és mernünk kellene nekünk Máriás lelkülettel nem csak igen mondani Isten 21. századi hívására, hanem igazából mernünk kellene elindulnunk, és tényleg, hát akár nagy csütörtök, nagy pénteken keresztül is kövessük Krisztust.
Ugye a Szűzanya, sokszor gondolkozom azon, hogy talán megmutatta számunkra, hogy szabad érzelmesen szeretnünk az Úr Jézust meg egymást, hiszen, ahogy említetted is, az Úr Jézus 3,5 kilósan született erre a világra, megetette a Szűzanya, megböfögtette, ha fázott, betakarta, hazavárta az iskolából, ugyanúgy a legjobbat főzte neki, biztos vagyok benne, és eljutunk akár a keresztig, ahol valóban törjárta át a lelkét. Hogyan lehet ebben a mai világban, amikor sokszor arról beszélünk, hogy érzelmesek vagyunk, de viszont nagyon sokszor nem tudjuk kifejezni akár a Jóisten, vagy egymás felé az érzelmeinket. Hogyan lehet a Szűzanyát követni ebben, hogy valahogy lángoló legyen a hitünk és a szeretetünk?
Én nem tudom, hogy másnak milyen tanácsot adjak. Én nagyon gyakran leülök, és tényleg a Szűzanya életét úgy próbálom átgondolni. Tehát ugye a gyerekvédelemmel kapcsolatosan, hát emlékszem, hogy körülbelül 2 év után nagyon-nagyon elfogyott belőlem is a levegő. És hát ugye kilátástalan, állandó harc hatóságokkal. Hát igazából mi 10 évig úgy működtünk, semmiféle engedélyünk nem volt. Nem volt semmiféle támogatás, tehát hogy csak büntetést kaptunk a román államtól, finoman fogalmazzak. Na de, hát, és akkor a kollégák is elfáradtak, és olyan szélmalom harc volt, és akkor ugye hát ezek az utca gyerekek nem angyalok, tehát hogy a legjobb szándékunkat tényleg az ember a lelkét is kirakja, és akkor nem tanul, mert szózótábla azért macerás. Tehát, hogy mondjam, ne menjünk ebbe belé nagyon. És emlékszem, nagyon el voltam keseredve, és hogy leültem, és Segrestsébe is, hogy végül is kinyílt a Szentírás oda, ahol a Szűzanya elé megy a templomba, és 2 gerlét ad a mennyei atyának, Szent Józseffel, és mondja, hogy egyszerű falusi lány vagyok, és hát ennyi tellett. De meg szeretném köszönni, hogy rám bíztad a szent fiadat. És emlékszem, akkor villant be, hogy hát igazából Szűzanya nem azt mondja, hogy jó, Anna, leszek a mennyei atyán, a te fiadnak babysittere, de szóval mit fizetsz? Tehát nem ezt mondja, hanem ő hálás, ő köszönni meg, hogy ezt a feladatot rábízta. És emlékszem, bementem, és én is 2 gyertyát meggyújtottam, kiraktam az oltáros. elmondtam, hogy egy kis szórvány pap vagyok, egy vidéki pap, és igazából nem tudom, uram, mit van ez a szekérgyerék gyerek, rám biztat, hogy most mit adok hónap enni nekik, hogy lesz, mint nem tudom. De én szeretném megköszönni ezt a feladatot, rám biztat. És nem tudom, hogy ő... Hát végül is Szent József se volt vérszerinti apja a kis Jézusnak. Őt is a mennyei atya felkérte. Isten akaratából lett a gyermek Jézus nevelő apja. Hát ugyanígy én is így Isten akaratából éreztem ezt a feladatot, és én azt hiszem, hogy hát... Na, hát ugye mondta, ha lúd, akkor legyen kövér. Ha már csináljuk, akkor csináljuk rendesen. És úgy érzem, hogy megkapja az ember feladat mellé nem csak az anyagi, hanem a lelki, na, fel is tarisztjálja az Istenet, az embert.
Ugye mi emberek nagyon szeretünk skatujázni. És ugye figyelve a munkásságodat, és akár a plébániánhoz körbenéz az ember, vagy akár az országban, szerintem bátran kijelenthető az, hogy a te személyed talán az egyik azon kevesek közül, aki a nemzeti porondon tudod az érzelmeket egyesíteni. Tehát, hogy akkor megszűnik a jobboldali, a baloldali, a különböző torzsalkodásaink. Ugye hamarosan, illetve hát amikor pont adásba kerül ez a beszélgetés, akkor Szent István király ünnepe lesz. Hogyan látod, hogyan egyfelől mi Szent István királyunknak az öröksége, másfelől pedig hogyan tudnánk magyarként is, ahogy a költők is mondják, hogy végre összefogni?
Hát ugye a kiengesztelődés egy nagyon fontos dolog, és ugye tudjuk jó, jót a pozsonyi csata, és erről mostában nagyon sokat írnak, és könyv is minden jelenik meg, de erre a pozsonyi csatára, ugye, ahol színe java elveszett nem csak a bajor vagy német lovagrendnek, hanem a magyaroknak is, mi a válasz? Hát Géza fejedelem Istvánnal elmegy, és megkéri a bajor Gizellának a kezét. Tehát, hogy nagyon-nagyon tetszik nekem ez. És ugye a részleteket, hogy az ember elolvassa, mint fiatal férfi, hát már hadvezér, nem tudom, elmegy, és az ellenség barlangjába, és akkor hallom, hogy van egy szép lány, megkérhetem a kezeit, nem tudom. Gizella ugye szerzetes nővérnek készül, be van egy kolostorba, és akkor be kell menni, és oda egy templomba nem lehet bevinni fegyvereket, meg martalócokat, meg mindent, és akkor végülis Szent István lerakja, hátrahagyja a kíséretét, és bemegy egyedül, és száll virággal Gizellához udvarolni, nem? Tehát ebben hihetetlen erő van, nem? És ugye végül is megszületik a döntés. Gizella, tehát nem sokat lacifaciznak ottan, azon az úton feleségül is vettes, mint fiatal asszonyt hozza haza na Gizellát. És tudjuk jól, hogy rengeteg nehézség volt, de épült 2000 templom, és ezeket a templomokat felszerelték papokkal, könyvekkel, szobrokkal, oltárterítővel, kehelyes, tehát ez hihetetlen, tehát elképzelhetetlen nagy munka volt, 40-valahány évig. Tehát igazából Szent Istvánról ritkán beszélünk így, mint a kiengesztelődés példaképe, és lám, őt ki tudott elengesztelődni ősi ellenséggel, néhány felmenőjét megölték ezek a bajor lovagok, és nem bosszúért lieget, hanem pont velük együtt megépítés. Én azt gondolom, hogyha a pozsonyi csata után nem lett volna meg bennük ez a bátorság erre a kiengesztelődés, újrakezdésre, újratervezésre, valószínűleg ma nem lennénk mi itten. Úgyhogy persze rengeteg mindent lehet Szent István életéből kiemelni, de ez egy olyan szelet, amin nagyon fontos lenne, hogy elgondolkozzunk, és ugye hát végül is egy eukarisztikus kongresszusra készülünk, hogy hogy született meg a mi népünk? Úgyhogy Európával kiengesztelődtünk, mert a bajorokon keresztül igazából a német lovagrendekkel, meg Európával egyeztünk ki.
Említett pont az eukarisztikus kongresszust, hogy 2019-ben elindítottál egy 40 részes sorozatot a Hiszek egy kapcsán. Miért pont a Hiszek egy kapcsán, és miért indítottad el a sorozatot?
Hát igazából ugyan, hogy a keresztény tanösvény, és 4x10, Tehát 10 a hiszek egy, 10 a parancsolatokból, 10 a szentségekből, és 10 a, hát az Istennel való személyes kapcsolatról, az imádságról, a misztikus életről. Tehát én így is tanultam annak idején, hogy igazából mi hitünknek ez a 4 lába van, hogy Isten mit kér, tehát mit hiszünk, mit kér, hogy segít, és hogy akar velünk kapcsolatban lenni. És én úgy gondoltam, hogy hát 40 évig vándorolt a zsidó nép a pusztában, 40-szer, hát 3-4 perces kis elmélkedések ezek. Igazából nem teológiába doktorálóknak írtam ezt, hanem azoknak, akik keresik, talán nem sokat tudnak a kereszténységről, hát azoknak készítettem ezt a keresztény tanúsvényt.
Az eukarisztikus kongresszusnak ugye az egyik szlogenje is így hangzik, mögötted is olvasható, hogy találkozz Jézussal Budapesten, hogy egyfelől szeretnénk mindenképp Jézussal is találkozni, másfelől pedig egymással. Hogyan köthető össze ez a két találkozás?
Hát ugye mind gondolkoztam, hogy mit tudnék kitalálni, hogy ez a többen jöjjenek el Budapestre, és akkor aztán a Bonaventura testvérrel úgy döntöttünk, hogy hát Torockóról menjünk el Somlyóra, útközben mindenütt misézünk, prédikálunk, biciklivel, hogy lassabb legyen, hosszabb legyen az út, és hát ugye el is indultunk, nem olyan rég, és hát az közel 400 kilométer volt, és ebből háromnegyedit én is biciklintettem meg. Nagyon nagy élmény volt, és úgy láttam, hogy ez egy fontos üzenet, és az úgy volt szó, hogy na hát a közeli cél az Csíksomlyó, Nyeregbe fel, tehát Krisztus vár, Nyeregbe fel, ez volt a motto, mert ugye oda a Csíksomlyó Nyeregbe mentünk fel, és oda a bicikli nyergébe, meg lóháton, meg motorbiciklin, hát vagy 3000 ember összegyűlt, tehát egy ilyen hangulatkeltés volt, és igazából, hát azt mondtuk, az a rövid távú cél, a hosszú távú cél a szeptember 12-e Budapest. És most megint biciklivel Gyulafehérváron az érsekatya megáldja, és Bonaventuráig úgy szeretnének feljönni, de Somlyó, szóval Budapestre. Hát én meg úgy van, hogy a gyerekekkel valószínű vonattal jövünk, nem azért, mert ez praktikusabb, hanem hát azt szeretnénk, hogy minél többen legyünk. Hát, hogy nagyon szeretnénk, hogy közel 1000 emberrel elvonatozzunk ide Budapestre, és hát adná az Isten, sikerüljön.
Az eukarisztiában jelen lévő Jézus, az a papi, vagy a személyes életedben hogyan vagy jelen?
Hát ugye mi katolikusok hiszük, de ez ortodoxok is, valamilyen módon a protestáns testvéreink is ugyanezt vallják, hogy Jézus Krisztus nem csak 2000 évvel ezelőtt szeretett, hanem ma is szeret. És nem csak 2000 évvel ezelőtt akart közénk jönni. Tudjuk jó, hogy Mária igennyére Isten megtestesült, emberé lett. És persze, hogy azt a 3 kiló 20 dekás kis Jézust elvitték volna a legmodernebb laboratóriumba, hogy most akkor nagyítóval, vagy vegyenek vért, vagy röggönyözzék. Tudják kimutatni, hol az Isten benne. Azt a kis Jézus csak hittel lehetett átölelni, tehát nem tudománnyal. Most ugyanígy hisszük és valljuk, hogy az oltári szentségbe is ugyanaz az Isten a jelenlévő papok, hívek igényére emberé, szóval megtestesül. Nem emberé lesz, hanem kenyéré, oltári szentségé, eukarisztiává. És hát ugyanúgy találkozhatunk vele. Tehát nekünk nem kell irigykedjünk a pásztorokra, vagy a napkeleti bölcseknek, hogy bezzek, ők ölbeverték a kis Jézust. Ugyanezt megtehetjük mi is élő hittel. És adná az Isten tényleg, hogy ezt komolyan vegyük, és biztos, hogy hát ugye az oltári szentség engem mindig kiráz a hideg, arra gondolok, hogy igazából az ég a földdel összeér, amikor felemelem az oltári szentséget, mert természet fölött is a természetes világ, igen, az egy híd, Isten megtestesül, közénk jön. táplálni akar, és nem azért, mert megérdemeljük, és ezt nagyon fontos lenne valahogy az egyházunk jobban hangsúlyozza, hogy nem jutalom az eukarisztia, hanem inkább gyógyszer, inkább táplálék, vagy úti eledel, vagy valami ilyesmi, tehát hogy nem, az angyalok nagyon megérdemelnék, hogy áldozzanak, de tudtam, hogy olyan nincs nekik. Igen. Nekünk, embereknek, mindahogy Jézus Zakeushoz ment be, és nem a jól fésült társasághoz ott a Jerikóba, hanem a betegek, a bajba lévőkhöz. Tehát ugye ezért valahogy én úgy érzem, hogy ez még mindig nem ment át nagyon teljesen a tudatunkba, hogy mennél kisebb, vagy mennél jobban botladozol, ennál inkább kellene belekapaszkodj az élő Istenbe is. És a 21. század embere a maga zavarodottságába, na, hogy mondjam, elbizonytalanodottságába, azt hiszem nagyon-nagyon szükséges az eukarisztia, és az anyánk, az egyház nagyon-nagyon bölcsen gondolkozik, amikor tényleg ezt a legnagyobb titkot, a hitünknek a forrását és a csúcspontját próbálja közelhozni hozzánk egy ilyen eukarisztikus találkozóval, és én azt hiszem, az nagyon jó lenne, hogy mi papok is, meg hívek is értsük meg, hogy Jézus olyan szépen mondja, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint kotlovat sibéid, de nem akarjátok. Nem megy, és sírva fakad Jeruzsálem falai előtt. Tehát én azt gondolom, ma is ugyanezt próbálja Jézus az oltári szentség körül a templomainkba összegyűjteni a hívő népet, hogy mint kotló a csibéit, hogy megvédje, hogy táplálja, hogy bátorítsa, hogy erősítsen, és én azt gondolom, erre nagy-nagy szükségünk van.
Ugye a találkozás csúcspontján szeptember 12-én a Szentatya eljön, Ferenc pápa is velünk fog ünnepelni. Ugye élénken él még bennem a csíksomlyói pápai látogatás. Ott is a pápa látogatást megelőzően nagyon sok butasságot leírtak. Mondhatjuk úgy is talán, hogy hangulatkeltés ment. Most hál' Istennek ez kevésbé van jelen a pápai úttal kapcsolatban. Mit jelent neked Ferenc pápa?
Hát mondtam a gyerekeknek, képzeljétek el, hogy én tartok nektek tanévnyitó szentmisét, jó, megáldalak, 5-ös, 6-ossal, 8-assal, valahogy át evickéltem. Most a Ferenc pápa tart tanévnyitót, mert 12-én van a ugye, pápai mise, 13-án nálunk kezdődik az iskola, nem?
Igen.
Tehát, hogy Ferenc pápa, veni szánk, tehát megadja a módját. Itt 9-10-esnél rosszabb jegy nem lesz ebbe a tanévbe gyerekeket. Igen, de tényleg úgy gondolom, hogy hát látható egyházunk feje, Ferenc pápa, az egység szimbóluma és hordozója és megvalósítója. Tehát én ugye hiszem, hogy a pokol hatalmai nem vesznek erőt az egyházon, úgyhogy én nem csak azért, mert egy szerzetesnek jól áll, hogy hűséges legyen az egyházhoz, hanem de úgy zsigerből belülről jön, hogy igen, én nagyon komolyan veszem Ferenc pápát, és nagyon kell szeressük, és bízzunk benne, és tényleg hát döntéseibe, céljaiba ott kell álljunk mellette, és ez az, hogy eljön most már harmadszor, mit tudom, Kárpát-medencébe utóbb, tehát azt hiszem, ez a harmadik útja itt a Kárpát-medencébe, hát ez egy óriási dolog, és erre legyünk nagyon büszkék, és örvendjünk neki.
Aki most figyelve ezt a videót, figyel fel a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, hogyan buzdítanád, hogy vegyen részt ezen az eseményen, ne csak szemlélője legyen ennek?
Hát én azt hiszem, hogy a Szentírásban Jézus hív mindenkit. Ugye említettem a gazdag ifjút, hogy otthon maradt, és megtartsa a parancsokat, de ennek ellenére nem tudok arra, hogy valahol lenne egy templom a gazdag ifjú tiszteletére szentelve, vagy oltár, vagy szobor, vagy ilyesmi. Tehát aki elindult, aki Jézussal tartott, akit Jézus hívott, és vele ment, hát az szenté vált. Tehát nem elég az, hogy hiszek, én azt hiszem, hanem a hitemből cselekedetek kell, hogy fakadjanak. És az zarándoklat az nagyon közel áll Jézushoz. Tehát ugye mi volt Jézus első munkanapjának a feladata? Hát ugye írt egy nagy pályázatot az Európai Unióhoz, a világ megváltásának, infrastruktúrális fejlesztésére. Nem ez volt. Hát épített egy nagy templomot, és benne egy hatalmas szószéket, jó kiaranyozta, felment és elkezdett prédikálni. Nem is ez volt. Hát mi volt? Hát feljött a vízből, Keresztelő Szent János, jó megkereszteltes, fiúk, gyertek, nézzétek meg, hol lakok. És András és János 52 kilométer, beírtam a keresőbe, megnézte. Bárki megnézheti, Názáret és Jordán folyó, ennyi. Hát egy jó séta volt, nem? Hát most gondoljuk el, hogy András azt mondja, 52 kilométer, na jó van, mester. Még meghallgatunk máskor is. Én nem vagyok biztos Szent Andrásnak lennének. Például Románia védőszentje Szent András, igaz? Vagy Szent Jánosnak. Tehát el kell indulni, ki kell lépni, meg kell mozdulni. Tehát ennélkül nem fog menni. Ennélkül csak gazdag ifjúk leszünk, akik lehet, hogy igazunk van, de aki utána Jézus szomorúan néz. Én mindenkit arra biztatok, hogy igen, induljunk el.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor arra biztatunk mindenkit, hogy induljunk el, találkozunk Csaba testvérrel és a gyermekekkel itt Budapesten az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson szeptember 5-e és 12-e között, és ne felejtsétek el, hogyha bővebb információra van szükségetek, akkor a www.iec2020.hu oldalon tudtok tájékozódást van részesülni, és hogyha még nem regisztráltatok, akkor ott a regisztrációs fülnél minden segítséget megkaptok, mind az interneten, mind egy telefonszám segítségével, és ha találkozunk Jézussal, találkozunk Ferenc pápával, Böjte Csabával itt Budapesten. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a figyelmet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.